Hálaadással lépünk, Atyám, a Te tróntermedbe, és ezt az Úr Jézus Krisztusnak köszönhetjük, aki a szent vérével megmosott bennünket, és igazzá tett. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. Az egy dicsőséges pillanat volt, amikor Te a kereszten elvégezted a munkát. Köszönjük, Uram, a Te jelenlétedet, az érintésedet. Hálát adunk a Szent Szellemért, aki közöttünk van a mai napon is, és hálát adunk az ajándékokért, amit már bekapcsolt az ő akarata és kegyelme által a Jézus nevében. Köszönjük az életbeszédét, amit mi megkaptunk, és ezt az életbeszédét másoknak is felmutathatjuk, mert ebben van a szabadításod, Uram. Hálát adunk, Uram, hogy használsz bennünket, hogy szolgálhassunk az elveszettek felé. Szolgálhassunk a testvérek felé. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Köszönjük, hogy Te alkalmassá, képessé tettél bennünket arra, hogy a Te családodhoz tartozhassunk, és a munkatársaid lehessünk. Köszönjük, Uram, a mai napot. Hálát adunk, Atyám, hogy Te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a Te akaratodban van. Köszönjük a Szent Szellem vezetését, hálát adunk a szolgálangyalok munkálkodásáért az életünkben. És érvényt szerzünk a Szent Vér hatalmának mindannyiunk élete felett, felségterülete felett a Jézus Krisztus szent nevében. És Isten dicsőségével burkolózunk be, hogy az ellenség számára láthatatlanok és elérhetetlenek legyünk. Köszönjük, Uram, a szent oltalmat, a szent védelmet, a szeretetedet, a kegyelmedet, az irgalmasságodat és a szerető ölelésedet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Mai köszöntésünk úgy hangzik, hogy természet feletti megoldások jönnek. Halleluja! Friss olajjal átitatva ölelünk benneteket, majd a végén egy kis összefoglalót igyekszem adni a szombati imakonferenciáról. Köszönjük az Úrnak, hogy ott lehettünk. Amikor az ember képbe kerül, hogy hol is van és mi van körülötte, akkor rálátása van a dolgokra és a helyzetekre, és ilyenkor még inkább felindul a szívünk a hálaadásra. és az világosodott meg előttünk, hogy Krisztus testében mi egy nagyon jó helyen vagyunk. Ahol van, ott van az Úrnak a jelenléte, a dicséretek felkentek, és a Szent Szellem ajándékai működnek. És köszönjük ezt az Úrnak. Meghoztuk az örömhíradót, az akció továbbra is él, egyet fizet, hármat kap. Folytatjuk a közbenjárás művészete sorozatunkat, negyedik rész következik, és a mai tanítás címe a hatékony közbenjárás. A 15. pontunk következik, mit jelent szellemben imádkozni? És olvassuk hozzá az 1 Korintus 14-15-öt.
Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is.
Halleluja! Tehát újjászületett keresztényeknek két mód adatik arra, hogy közben járjanak. Egyrészt az értelemmel mondott ima, ami anyanyelvünkön szól, illetve a szellemben mondott ima, amit hívunk nyelveken imájának is. Két vers is úgy szól, hogy imádkozván Szent Szellem által. Ezt megtaláljátok otthon az Efézus 6.18-ban, illetve a Júdás 20-ban. Hogy imádkozván Szent Szellem által. Ez a két fogalom mind a két versben megtalálható. Kenneth Hagin is még ugye gyerekcipőben járt sok mindenben, mert hát mindenkinek növekednie kell, és igazából ő az 1 Korintus 14-jel kezdetben nem nagyon foglalkozott, ami a nyelvek imájáról szól valójában. És nem is értette, hogy mit kell érteni az alatt, hogy imádkozván a Szent Szellem által. Aztán később, ahogy az Úrtól kapott világosságot, kijelentést, megkapta az értelmét, megkapta a magyarázatot. Az 1 Korintus 14.2-t olvassuk el.
Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hiszen a szellem által szól titkokat.
Amen. Tehát a nyelveken szólás az valójában szellemben való titkosított beszéd. Kódolt beszéd. Mert csak a mi mennyei atyánk érti. Biblia azt mondja, hogy mi szellemi lények vagyunk. Testben, edényben élünk. Azt is állítja a Biblia, hogy imádkoznunk kell szellemben. És ezek az üzenetek a mai napra is érvényesek, pontosabban a gyülekezeti korszakra vonatkoznak, amiben élünk. Sajnos sok helyen, sok gyülekezetben csak értelemmel imádkoznak. És az értelemmel mondott ima nem minden esetben vezet sikerre. Megnézzük a Róma 8.26-ban, hogy olykor nem tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni, és miért kell imádkozni. Köszönjük a Szent Szellemnek az ajándékait. Lábszárban munkál most az Úr erőteljesen is fejben. Ilyen halánték környékén. Tehát amikor nem tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni, miért kell imádkozni, kiért kell imádkozni, ilyenkor kell fordulni a nyelvek imájához. Mert van egy segítőnk, a Szent Szellem, aki az ismeret birtokában van, és ő fogja adni a szótagokat a szánkba, hogy azokat mondjuk ki, ami az adott helyzetben szükséges. Róma 8.26.
Hasonlatosképpen pedig a szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Amen. Tehát a Szent Szellem ismeri a helyzeteket, ezért mi engedjük meg, hogy használja a hangunkat, hogy ő meg tudjon a hangunkon keresztül nyilvánulni. Azok jöjjenek elő a szellemi imában, ami az adott helyzetre szükséges, hogy azok megoldódjanak. Az apostolok cselekedetei 10.46-ot otthon megnézhetitek, ami arról szól, hogy nyelveken is magasztalhatjuk és dicsőíthetjük Istent. Aztán azt is tudjuk, tapasztaltuk, hogy a mi szókincsünk sokszor kevés ahhoz, hogy el tudjuk mondani mennyei atyának, hogy mennyire szeretjük őt, mennyire hálásak vagyunk, hogy egy-egy dolgot megoldott az életünkben. De amikor nyelveken imádkozunk, akkor az a szókincs sokkal hatalmasabb. Ti is tapasztaljátok meg az Úrral való közösség örömét olyan módon, hogy nyelveken imádkoztok gyakorta. A nyelvek imájának, a nyelveken szólásnak további haszna, hogy a szellemünk épülésére van, ahogy olvassuk az 1 Korintus 14.4-ben. Tehát a nyelveken szólás további haszna, hogy a szellemünk épül általa. 1 Korintus 14.4.
Aki nyelveken szól, önmagát építi, de aki prófétál, a gyülekezetet építi.
Amen.
Amen.
A másik haszna a felüdülés, a pihenés, és ezt olvassuk el az Ézsaiás 28-ban. Ez a felüdülés, pihenés szellemileg meggazdagít, és képessé tesz bennünket arra, hogy segítsünk másoknak, hogy mások segítségére lehessünk. Ézsaiás 28-ban a 11-es és a 12-es vers.
Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez. Ő, aki ezt mondá nékik, ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés, és nem akarták hallani.
Amen. Egy érdekes dolog, a héberben ez a dadogó ajak azt jelenti, hogy idegen nyelven szól. A nyelvek imáját is mondják úgy, hogy idegen nyelven szólt valaki. A nyelvek imája által fel lehet frissülni, meg lehet pihenni. Vagy ha épp az ember zaklatott, akkor igenis tanácsos, hogy kezdjen el nyelveken imádkozni, mert le fog nyugodni. Volt egy pásztortársunk itt a Balaton mentén régebben, csak már elköltözött, és hogyha valami felbosszantotta, akkor ő közben is vágta a húst, dolgozott a konyhán, ütötte, klofolta, és bajsza alatt nyelveken imádkozott. 16. pontunk, a csendes közbenjárás. Kenneth Hagint egyik éjszaka az Úr felébresztette, de mivel a családja körül semmi rendellenességet nem tapasztalt, ezért halkan, de nyomatékkal elkezdett nyelveken imádkozni. És most olvassuk el az 1 Korintus 14.28-at.
Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, hanem magának szóljon és az Istennek.
Itt arról van szó, hogyha a nyelvek a nemei. Én Pesten hallottam ilyet, még a csepeli munkás otthonban. Ott egyik nyelveken szólt, hasonlóképpen, mint egy profécia, és egy másik pedig megmagyarázta. Ritkán hallani egyébként, de én hallottam ilyet Pesten. Tehát, hogyha nincs magyarázó, tehát nincs meg a második személy, aki magyarázna, akinek ez az ajándéka működik, akkor az első se szóljon, mert értelmetlen, mert a hallgatóság nem fogja tudni, hogy miről van szó. Na itt van egy olyan szó, hogy magának szóljon és az Istennek. Igen, úgy írja ezt a könyvében, hogy ilyen esetben olyan halkan a bajusza alatt imádkozzon, hogy a többieket ne zavarja. Mert most itt, ha valaki a nyelvek nemeinek az ajándékát megkapná, de nincs magyarázó, akkor zavaró tényező lenne, hogyha hangosan a helyén elkezdene nyelveken szólni. Itt azt mondja, hogy magának szóljon, tehát halkan, Isten meg azt úgyis hallja. Tehát az ember beszélhet önmagának és Istennek, más zavarása nélkül. Kenneth Hagin halkan, suttogva imádkozott, amikor a Szent Szellem felébresztette, figyelt, hogy milyen üzenet érkezik, hogy kiért és miért kell imádkozni, és meg is kapta, hogy az egyik családtagja veszélyben van. Egy órát imádkozott így szellemben, és utána jött a győzelmi érzés, a felszabadulás, a tehernek a lehullása, ami azt jelenti, hogy eddig kellett imádkozni, mert ez az ügy el van intézve. Egyébként éjszaka, amikor felébredt, akkor azért halkan imádkozott, hogy a feleségét meg a gyermekeit ne ébressze fel. Kenneth Hagin valahol írja a könyvében, hogy még a fodrásznál is imádkozott nyelveken, a bajsza alatt. Tehát olyan csendesen, hogy a fodrász sem vette észre. Tehát nem zavarta meg őt. Egy világi embert meg a nyelveken szólás lehet, hogy megbotránkoztatná. Tehát ezért is óvatosan kell ezzel bánni. Ahogy az ige mondja, a gyöngyeinket ne vessük a disznók elé, mert nem becsülik meg, hanem elgázolják. Kapott egy álmot, miután az ima után lefeküdt Hagin, és ebben az álomban tisztán látta, hogy az öccse egy hotelben van, hajnalban megbetegedett, volt még annyi ereje, hogy a portást ugye felhívta, az kihívta a mentőt, és közben az öccse eszméletét vesztette. Bevitték a kórházba, és látta magát, hogy ő is ott van a kórházi folyosón. Kijön az orvos, és közli vele, hogy az ön öccse meghalt. Igen, mit válaszolt rá? Hogy az lehetetlen. Orvos, de hát értse meg, hogy ez az ember nem él. Igen, megint azt mondta másodszor is, hogy az öcsém nem halt meg. Felindult állapotba az orvos bekíséri a Hagint a lepedővel letakart testhez, felemel lepedőt, és az öccse kinyitja a szemét. És látszik, hogy lélegzik. Erre az orvos azt mondja, hogy ön tud valamit, amit én nem. Ez még mindig az álom volt, de amikor az öccsével találkozott, a történet ugyanígy játszódott le, ahogy ő álomban megkapta. Tehát amikor Hagin felébredt, tudta, hogy ő az öcséért járt közben imában. És Isten tudatta vele, hogy kiért imádkozott. És hogy ő miből szabadult meg. Miből történt a megszabadulás. A csendes ima is lehet hatékony. Hogyha az ember tömegben van, tehát fodrásznál van, üzletben van, vagy tömegközlekedési járművön utazik, nem lehet, vagy legalábbis nem tanácsos olyan fennhangon imádkozni. Olvassuk el az 1 Sámuel 1-ből az Anna esetét, történetét, aki gyermektelen volt, és az Úrhoz fordult imában. Meddő volt. 1 Sámuel 1-ben olvassuk el a 12-től 15-ös versig. Itt Anna imádkozik az Úrhoz, ő meddő volt és gyermeket kívánt. És figyeljétek meg, hogy ez az ima milyen módon zajlik.
Mivel pedig hosszasan imádkozik az Úr előtt, Éli figyel vala az ő szájára, és mivel Anna szívében könyörge, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli gondolá, hogy részeg. Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg, távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felele néki, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok én, sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt.
Halleluja! Tehát Annának az ajka mozgott, de szava nem volt hallható. Végül is kimondta az imáját, csak nagyon halkan, úgyhogy az Éli pap nem hallotta. Ezért gondolta, hogy pityókás. Ízületben van gyógyító kenet. Tehát lehet csendesen és hatékonyan imádkozni. Itt van Anna esete. Egy másik esetben Kenneth Hagin éjszaka ismét felébredt, felébresztette az Úr, és nem tudta, hogy miért. Kérte a Szent Szellem segítségét, hogy miért és hogyan imádkozzon, vagy ki van éppen bajban. 2 órát halkan imádkozott, és megjött a győzelmi jel, a teher leesett róla, az öröm, a békesség érzése párosult hozzá. És 3 nap múlva kapott egy telefont, hogy a bátyjának a gerince eltört. És az orvosok nem tudták konkrétan megmondani, hogy egyáltalán túlélje ezt a balesetet. A telefonáló rokont megnyugtatta Hagin, hogy rendbe fog jönni a bátyja, mert megkaptam rá a választ. És mi történt? A gerinc törött bátyját 3 nap múlva hazengedték a kórházból. Azt már sokszor hallottátok, hogy az imát azért fontos szavakba önteni és kimondani, hogy mag legyen belőle és elvetődjön. Ugyanez igaz a nyelveken szólásra is, hogy a nyelveken szólás is akkor hatékony, hogyha azt kimondjuk. A 17. pontunk a hangosabb közbejárás. Amikor egy hívő közben jár, imádkozik másért, olykor egy nyomást, egy terhet érez, hogy hangosabban szóljon. Hagin-nel történt meg a következő eset, hogy egyik este az apósa azt tanácsolta, hogy imádkozzunk együtt, mint egy család. Mivel ők nem voltak betöltekezve a Szent Szellemmel, elsőként ugye értelemmel kezdtek imádkozni. És Hagin a szívében érzett egy késztetést, hogy hangosan szóljon nyelveken. És ő ennek nem állt ellen, meg is tette, és elkezdett imádkozni hangosan nyelveken. Utólag megtudta, hogy a feleségéért járt közbe, hogy betöltekezzen Szent Szellemmel, illetve az anyósáért járt közbe, hogy a golyva a nyakáról elmúljon, mert éppen készült már kórházba menni, mert be volt készítve a bőröngye. Tehát annyira közeli volt a műtét. Miközben imádkozott, szólt az Úr a szívéhez, hogy tedd a kezedet a feleségedre, hogy betöltekezzen Szent Szellemmel. És a feleség a kezeit azonnal feltette, és nyelveken szólt, nyelveken énekelt 1,5 órán keresztül. Illetve az anyósa nyakáról eltűnt a golyva. Ők valójában átéltek egy pünkösdöt. Mert engedelmeskedett a Szent Szellemnek, és ebben az esetben egy olyan késztetés volt a szívén, hogy itt most hangosan és erőteljesen imádkozzon nyelveken. 18. pontunk. Bizalom és bátorság. Zsidó 4.16-hoz lapozzunk. A hatékony közbenjárásnak néhány alapját vesszük szemügyre. Az egyik a bizalom, a másik a bátorság, a harmadik a buzgóság, a negyedik pedig az álhatatosság, azaz a kitartás. Tehát olvassuk a Zsidó 4.16-ot.
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, a szükség idején segítséget kapjunk.
Amen.
Amen.
Tehát a hatékony közbenjárás a bizalomra épül, és ezt a bizalmat az Úr Jézus Krisztustól kaptuk meg, hogy mi szabadok vagyunk, tiszták vagyunk, és bűntudat és kisebb rendűségi érzés nélkül a trónterembe léphetünk. Ez a bizodalom szó a görögben a 3954-es szó, a Strong számozás szerint, csak azért mondom ezt, mert utalni fogok többször is ugyanerre. Ez a görögben jelenti, hogy szabad szólás, őszinteség, nyíltság, magabiztosság és önbizalom. Az Efézus 3-hoz lapozzunk, és meg fogjuk látni, hogy a bizalom mellé a bátorságra is szükség van. Efézus 3-ból olvassuk a 11-es, 12-es verset.
Az örök korokban előzetesen tett elhatározása szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az ő benne való hit által.
Amen. Az itt levő bátorság szó szintén a 3954-es görög szó, amit az előbb felsoroltam, hogy milyen egyéb jelentései is vannak. Egy biztos, hogy Péter és János az ékes kapunál nagy bátorsággal szólt a Jézus nevét, amikor a sántára rámutattak és szóltak, hogy kelj fel és járja Jézus nevében. És Jézus ezt az embert felemelte, aki körülbelül 40 éves lehetett, és gyerekkorától béna volt. Továbbá, amikor Jézus nevét hirdették, akkor is szükségük volt egy bátorságra. Erre ugye a vezetőség fel is figyelt, és meg is fenyegették, sőt eltiltották őket Jézus nevének a tanításáról és használatától. A fenyegetésüket ellensúlyozták azzal, hogy imádkoztak. Apostolok cselekedetei 4-es fejezet 29-31-ig.
Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, ahol egybegyűltek, és betelének mindnyájan szent szellemmel, és az Isten igéjét bátorsággal szólják vala.
Amen. Itt kétszer is van a bátorság szó, hogy bátorsággal szólják az igét. Itt is a 3954-es görög szó szerepel. És az imád követően pedig a hely megmozdul, tehát a szent szellem jelenléte megnyilvánult, és betöltekeztek szent szellemmel. Az Efézus 6-ban fogjuk látni, hogy Pál imádságot kért, hogy az Úr adja a szavakat az ő szájába. És ezt szerintem minden pásztor imádkozza, még a hívők is, hogyha célirányosan mennek esetleg valakihez szolgálni, valaki felé szolgálni. Efézus 6-ban olvassuk a 18-tól 20-ig.
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követséget viselek láncok között, hogy olyan bátran szóljak arról, amint szólnom kell.
Amen. Ebben a versben is a A 3954-es görög szó a bátorság. Tehát bizalom, bátorság szükséges ahhoz, hogy az igét tudják hirdetni az elveszettek felé, meg a hívők felé is. Ez egy közbenjáró könyörgés volt, amikor Pál imádságot kért a szolgálatának a támogatására. De a mi imádságos könyveinkben is van olyan, hogy ima a szolgálókért. A cselekvéshez bátorság kell. Úgy, ahogy említettem, hogy az ékes kapunál rámutattak a sántára, és mondták hatalommal, hogy Jézus nevében kelj fel és járj. A Szent Szellem szólhat a hívőhöz, a közben járó hívőhöz, hogy tegyen meg valamit, hogy menjen el valahová, vagy menjen el valakihez. Tehát ne csak imádkozzon, hanem egy cselekedet is párosulhat az ima mellé. Volt egy Charlie nevezetű szent a régi időkben, elkezdett valakiért imádkozni, elkezdett valakiért közben járni. Nem tudta, hogy kiért. És egyszer csak szólt az Úr a szívéhez, hogy menjen el egy bizonyos híthoz. Leült az autójába, elment a híthoz, és látta, hogy éppen egy férfi készül a halálba ugrani. Gyorsan megállt mellette, megragadta, rábeszélte, hogy üljön be a kocsijába, és 2 órába telt, amíg eljutottak odáig, hogy befogadja az Úr Jézust. Gyakorlatilag itt dupla életmentés történt, ahogy a jó magyar közmondás mondja, hogy 2 leget egy csapásra. Egyrészt megmenekült a fizikai élete, és a mennyei királyság családtagja lett. Hogyha ez az ember nem engedelmes, vagy késlekedik egy kicsit, hogy még először be kellene rántanom a tökfőzeléket, akkor ez az ember légyen már a folyóba vetette volna magát. Tehát nagyon fontos, hogy az időzítést is elvegyük az Úrtól. A Szent Szellem keres olyan hívőket, akiben megbízhat, hogy nagy bátorsággal imádkoznak, és bátorsággal megcselekszik azt, amit ő mutat. Jelen esetben, hogy el kellett menni neki egy híthoz. Ha jön egy ima teher, nem szabad elhárítani. Munka közben is lehet imádkozni. A belső ember képes imádkozni munka közben is. Általában ez megoldható. Olyan esetben nem oldható meg, hogyha valaki állandóan beszél, mondjuk egy rádió bemondó, akkor ezt nem tudja megoldani. De a Szent Szellem tudja, hogyha valakinek nincs arra módja, hogy közben járjon azért a bizonyos személyét abban a helyzetben, akkor a Szent Szellem nem helyez rá egy ilyen ima terhet. Mert tudja, hogy nincs lehetősége. Ha oda helyezi valakire, akkor bizonyára megvan a lehetősége, hogy azért imádkozzon és közben járjon. Egy másik esetben Kenneth Hagin napközben egy vészjelzést vételezett, hogy az öcséért kell imádkozni. A belső emberben kezdett el imádkozni, közben ő ügyeket intézett, másokkal beszélt. Hát lehet, hogy ez az ima teher egy olyan helyzetbe jön, amikor az ember bent van a városban, és tesz-vesz valamit. Ezt az ima terhet 2-3 napig hordozta, míg megszűnt, megjött a békesség és a megoldásnak a jele. Később, amikor találkozott az öcsével, akkor kiderült, hogy egy 20 literes benzines kanna robbant fel a kezében, de rajta semmilyen sérülés nem keletkezett. A körülötte levők is csodának minősítették ezt, és igazából ez annak köszönhető, hogy Hagin 3 nappal előtte közben járt az öcséért. Mert különben, hogyha ezt nem tette volna, vagy elhárítja ezt az ima témát, akkor bizony nagyon komoly sérülései származhattak volna belőle. Tehát ezért nem szabad semmibe venni egy ima felhívást, egy ima felkérést. Lehet, hogy abban a pillanatban esetleg tényleg az ember elfoglal, de egy fél óra múlva, vagy délután, vagy este már tud imádkozni, és lehet imádkozni. Meg hát van saját házon belüli imakörünk, úgyhogy még hozzá is lehet fordulni, Irmához is lehet fordulni, hogy küldje ki a többieknek is, hogy van itt valami, amiért. Akkor is, hogyha az ember nem tudja konkrétan megfogalmazni. Mert egy benzinkanna, ha felrobban, egyrészt szilánkok repülnek, másrészt meg hát az égési sérülés, az égő benzin szétfröccsen, és hát az mehet mindenhova, a kezére, ruhára, az egész testére, és nagyon-nagyon komoly égési sérüléseket lehet így szenvedni. 19-es pontunk a buzgóság. Nem olvassuk fel a Jakab 5.16-ot, csak a végét elmondom, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Most csak erre világítunk rá. Ez van a fókuszunkban, tehát a Jakab 5.16-ról van szó. Az igazak imádsága sokra képes, hogyha azt komolyan végzik. A hatékony közbenjárás következő alapja a buzgóság tehát. A Róma 12.11 azt mondja, hogy legyünk szellemben buzgók. Róma 12.11.
Az igyekezetben ne legyetek restek, szellemben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok.
Amen. Egyértelmű, hogy a buzgóság egy fontos dolog. A Wiener konkordancia a buzgó égő szóra azt mondja, hogy forró, forralt. Tehát legyünk forró keresztények. Ne langyosak, hogy olvassuk a Jelenések könyvében. És a Strong Biblia pedig úgy fordítja ezt, hogy olyan értelmet is ad, hogy komolyság. Tehát buzgóság, komolyság, tehát nem félváról venni egy ima felkérést az Úrtól, a Szent Szellemtől, hanem komolyan. Epafrás imádkozik a Kolosse 4.12-ben. Imádkozott a nyájáért, küzdött a nyájáért. A görög úgy is hozza ezt, hogy teljes bevetéssel dolgozni. Teljes bevetéssel hadakozni. Kolosse 4.12.
Köszönt titeket Epafrás, aki közületek való, Krisztusnak szolgálja, aki mindenkor tusakodik érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában.
Amen. És itt csak emlékeztetlek benneteket arra, hogy az Efézus 6. fejezetében ott van az egész szellemi fegyverzet, és azt mondja, hogy nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, nem fizikai szinten kell megharcolnunk egy dolgot, hanem szellemi szinten. 20. pontunk. Kívánság. A 2. Korintus 7-ben 6-os 7-es verset nézzük. A korintusiaknak volt egy kívánsága. Kívánkoztak egy szolgáló után. Néha mi is tesszük, hogy milyen jó lenne egy vendég, ugye? Egy vendégpásztor. 2. Korintus 7-ben a 6-os 7-es.
De az Isten a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megjöttével. Sőt, nem megjöttével csupán, hanem azzal a vigasztalással is, amelyel ti vigasztaltátok meg, hírül hozta ugyanis nékünk a ti kívánkozástokat, a ti kesergésteket, a ti hozzám való ragaszkodástokat, úgyhogy én még jobban örvendeztem.
Amen. Korábban már tárgyaltuk azt, hogy a Zsoltár 37.4 szerint Isten helyezi a kívánságokat a szívekre, és utána azt mi imában visszafordítjuk hozzá, és betölti azt a szükséget. Így működik a szív kívánsága. Most ezt a kívánságot visszafordítom az Úrhoz, és akkor megvan nekem. De nézzétek meg otthon a Zsoltár 37.4-et, bár nem így szól ennek a szövege, csak a egyik tanításból így vettük ezt el, illetve én nagyon régen már fölírtam a Bibliámba ugyanezt, mert a tanító, aki erre járt, sokszor a Balaton parton, az is így tanította, hogy Isten adja a kívánságokat a szívekre. És azt mi imában elétárjuk, megragadjuk, megfogan, és elvesszük. A Szent Szellemnek vannak időközönként nagyobb mozdulásai. És ez nem annak az eredménye, hogy előző héten imádkoztak érte, szentek csoportjai, imakörök, hanem ez egy éveken át tartó közbenjárásnak az eredménye. Tehát az imádkozóknak nem kell elcsüggedni, hogyha rövid időn belül nem is látják annak az eredményét. De meg lesz hosszú távon. Kenneth Hagin szívén megjelent egy erős kívánság és egy ilyen imateher, és több éjszakán át imádkozott ezért. Végül 5 óra 45 perces imában megkapta a választ, hogy mi ez. És az Úr azt üzente az ő népének rajta keresztül, hogy gyógyulási ébredés fog érkezni a második világháború végén. És az 1947-ben meg is érkezett. Ez is egyfajta kívánság, hogy legyen ébredés, de Istennek a legnagyobb kívánsága, tudjátok mi? Hogy az emberek újjászülessenek, és el ne vesszenek. Ne arra a füstös, forró helyre kerüljenek, mert Isten soha nem tervezte, hogy az embernek az legyen a végállomásom. Isten úgy tervezte, hogy mindenkit családtagjává fogadjon Jézus Krisztus véráldozata által. Persze a döntés az emberé. Nekünk a lehetőséget fel kell kínálnunk az emberek felé, és döntés rajtuk áll. 21-es pontunk az utolsó a mai napra. Az álhatatosság, vagy más néven kitartás. Efézus 6.18-at kapcsoljuk hozzá. A hatékony közbenjárás másik eleme az álhatatosság, vagy más néven a kitartás.
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.
Halleluja! Nem szabad felhagyni a közbenjárással, amíg meg nem érkezik a válasz, vagy legalábbis az a teher meg nem szűnik, ami a bizonyossága annak, hogy a válasz megfogant a szellemi világban. Kenneth Hagin az imaterheket valamikor órákig, valamikor napokig hordozta. Közben végezte a munkáját, mert nem tehette meg azt, hogy elvonul, és általában a keresztények nagyobb többsége sem teheti meg, hogy teljesen elvonul, bezárkozik az ima szobájába, és imádkozik. Tehát közben végezte a munkáját, és a belső emberre sóhajtozott. Nincs szabály a közbenjárásra. Azt kell követni, ahogy a Szent Szellem mutatja. Viszont egy felelősség terheli a keresztényeket és a közbenjárókat. Ugyanis életek függnek a közbenjárástól. Ha csak ezt a híd példát vesszük, akkor itt egy ember élete megmenekült. Egy ember becsatlakozott Isten családjába. És akik készségesek az imádkozásra, az Úr azokat tudja használni. Egy érdekes dolog még, nem tudom ti ezt hogy tapasztaltátok, de ezzel foglalkoztam, gondolatban is tudunk az Úrral beszélni. Mert Jézus azt mondta, hogy látom a gondolataitokat. És amikor a Jesse a mennyben volt, akkor igazából ő sem a szájával beszélt, hanem csak a gondolati rezgések, pontosabban a szívből való rezgésekkel kommunikáltak. Tehát lehet gondolatszinten beszélni az Úrral, de mégis ki kell, hogy emeljem azt, hogy fontos az imát hangosan elmondani. Mert akkor lesz belőle mag, és akkor vetődik el a földbe. Na most, ma kaptam erről világosságot, hogy ugyanez igaz a nyelvek imájára is. Nem egyszer úgy ébredek reggel, hogy már a szótagok jönnének, csak még az elmém ébredezik, de még a testem az még lusta, és a számomat nem nyitom még meg, mert még nem tudom, de érzem, hogy a szótagok jönnének. Vagytok ti is így, hogy jönnének a szótagok, és igazából magamban imádkozom, úgyhogy meg nem nyitom a számot. Tehát ugyanezt tudom vonatkoztatni a szellemből mondott imára. Ha nem nyitom meg a számot, akkor az a belső ember sóhajtozása, hogy most a Hégen tanításában olvastam, illetve megosztottam veletek. Tehát a belső ember sóhajtozik, imádkozik, az Úrhoz fordul, és hogyha a mi gondolatainkat Isten látja, akkor ugyanígy látja a mi szívünknek a felindulását, mert ugye a szellemi ima a szívből szívbe száll. A mi szívünkből Isten szívébe. Viszont a nyelvek imáját is, amikor az ember már felébred, akkor szükséges, hogy kimondjuk, hogy abból mag legyen, és a földbe elvetődjön. Na most bizonyos helyen nem lehet, mondjuk vegyük a fodrász példát, ugye, úgy imádkozni, hogy mindenki hallja. Tehát vagy a bajszod alatt tudsz imádkozni, vagy csukott szájjal, de indul belül ugye a szótag sorozat. Nem tudom, hogy ez így érthető?
Persze.
Tehát én különbséget teszek most, hogy ha csukott szájjal jönnek ezek a szótagok, akkor az nem nyelveken ima, hanem csak a szellemem sóhajtozik. Ha megnyitom a számot, abból lesz nyelvek imája, mert ugye azt mondja az írás, hogy adja a szavakat a szánkba. Ha a szánkba adja, akkor azt ki is mondjuk. Tehát kettő között van egy kis árnyalatnyi különbség. Úgy, mint a gondolatban szólunk az Úrhoz, vagy kiimádkozzuk magunkat ugye hangosan. Csak itt nem értelemmel, hanem szellemben. Tehát egy párhuzam ez gyakorlatilag. Úgyhogy ez kristályosodott ki ma, és ezt így megosztom veletek, mert lehet, hogy ti is ebben a cipőben jártok, hogy jönnek a szótagok, csak valamiért nem lehet kimondani. Vagy még lusta a test, vagy olyan a közeg, hogy ezt nem lehet kimondani. Ha jönnek ezek a szótagok, de még a test még nagyon el van anyátlanodva, ez azt jelzi, hogy a szellem már ugye buzog, de amikor felébred a test, akkor ezt ki kell imádkozni. Hogy mag legyen belőle. Mert ugye, ha nincs magvetés, akkor semmi nem fog kikelni belőle. Lehet az imakönyvekből úgy magunkban is imádkozni, hogy meg nem nyitjuk a szánkat, de abból nem lesz mag. Tehát itt most a magvetésre is kell figyelni, hogy ezek az igék, vagy imák, vagy éppen a nyelvek imája, az magként a földbe kerüljön, és meg tudja hozni azt a termést, amiért imádkoztunk. Rendben van? Igyekeztem jól elmondani. Sikerült? Köszönjük szépen. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy az ajándékokat bekapcsolta. Valaki már otthon készült az alkalomra, és a láb ujjakban jelezte az Úr a gyógyulást. Aztán arccsont, vagy arcüreg, comb, lábszár, forgó, fej, ilyen halánték környékén munkálkodik az Úr, sévben és izületekben a jelen pillanatban. Hogyha hiteteket kiárasztjátok még továbbiakban is, még jöhetnek újabb ajándékok. Hamarosan a kezünket fogjuk rátok tenni, de előtte felgerjesztjük a szellemet, beízítjük. Jézus nevében a természet feletti átüléseket, megoldásokat szóljuk az életed felett, és köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet, köszönjük, Uram, az erőt, a biztatást a Te gyermeked számára. A természet feletti megoldásokat szóljuk, Atyám, Jézus Krisztus szent nevében a Te gyermeked felett, köszönjük, Uram, az ő életét, az odaszánt szívét a Jézus nevében. Természet feletti megoldásokat szólunk, Atyám, a Te gyermeked felett. Köszönjük, Uram, az ő életét, az odaszánt szívét a Jézus nevében. Nyisd meg a szíved, és természetfeletti megoldások jönnek hozzád a Jézus nevében. A Jézus nevében, a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a természetfeletti megoldásokért, amit Te elkészítettél a Te gyermekeid számára, Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a természetfeletti megoldásokért, amit elkészítettél a gyermeked számára. Nyújj ki a hit kezével, ragadd meg ezeket, mert készen vannak a számodra, Jézus nevében. Természetfeletti megoldások jönnek a Jézus nevében az életetekbe. Nyújj ki a hit kezével és ragadd meg ezeket, mert készen állnak. Köszönjük, Atyám, a természetfeletti megoldásokat, áttörőséget a Jézus Krisztus szent nevében. Ragadd meg ezeket hittel. Köszönjük, Atyám, Te gyermeked életét, hálát adunk, Uram, hogy természetfeletti megoldások jönnek az ő életébe, és a szívek kívánsága betöltetik a Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Köszönjük, Atyám, a Te békességedet, ami megnyugszik rajta, és hálát adunk, Uram, hogy hirdeti az evangéliumot a Jézus nevében. A Jézus nevében köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, hogy ez a test a szent sebek által gyógyulást nyert, és érvényesítjük ezt az ő teste felett. Megtörjük a hazug tüneteket, levágjuk azokat a testéről a Jézus nevében. Kiárasztjuk a kenetet, áradykenet, áradykenet, áradykenet a Jézus nevében. És tudjuk, Uram, a Te igédből, hogy a kenet megtöri az igát, és így szabaddá válnak az emberek a Jézus nevében. Mert Jézus nevére mindenkinek térdet kell hajtani, mennyben, a földön és a föld alatt is. Köszönjük, Uram, a szent egészséget. Parancsolunk, test, hogy nyisd meg a fület, halld meg az igét, vesd le a hazug tüneteket, és öldözd magadra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a természetfeletti megoldásokat, amit elkészítettél a Te gyermekeid számára. Egységet, szeretetet és békességet szólunk az életetek felett. A Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd, menjen és földön. Menjen és földön. Kezünket hitel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre. A Jézus nevében kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a szabadító kenetet. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy a kereszten bevégezted a munkát. Köszönjük, Uram, hogy az ige alapján mi is a kezünket rátehetjük a szövetekre. A kenet kiárad, raktározóték ekelmékbe, és így eljut az otthonokba. És amikor a beteg testekhez érintik a kenetelt elé ruhadarabokat, akkor a kenet kiárad, az igát megtöri, kiesik a szeg, lehullanak a bilincsek, a láncok, és szabadokká válnak az emberek. Mert Jézus nevére mindennek tédet kell hajtani. Minden tünetnek, kivétel nélkül. Köszönjük, Úr Jézus, amit értünk tettél. A Jézus nevében. Amen. Az elején említettem, és hálát adunk az Úrnak, hogy Krisztus testében egy jó helyen vagyunk, mert Isten jelenléte megnyilvánul, a szellemi ajándékok működnek, tehát egy élő gyülekezetben vagyunk. Néhány üzenet, pár sorban csak. Nincs itt az ideje, hogy feladd. Ugyanis nem sok idő marad hátra. Nem mindenki adja át magát az elhívásnak, és ilyenkor megkérdőjelezhető, hogy ha befogadta Jézus Krisztust az illető, akkor azt mondja, hogy Jézus az Úr az életemben. De valójában Jézus az Úr mindannyiunk életében? Isten nem tudja megáldani azt, amit nem végzünk el. Ő csak a cselekvőket tudja megáldani. Karban jelent meg a gyógyító kenet. Ragad meg. Azt mondja az írás, hogy tagadja meg önmagát az, aki követni akarja az Urat. Tehát akinek elhívása van és szeretné, hogy az Úr felkenje őt, akkor neki teljesen át kell adni magát az Úrnak. Kenet nélkül a szolgálatok leépülnek. Pontosabban, hogyha valamelyik keresztény vagy elhívott életében az a szent tűz lejjebb ereszkedik, hanvad, akkor ugye kevesebb az olaj az életében. És kenet nélkül, vagy kisebb kenettel, kisebb tűzzel a szolgálatok is kezdenek leépülni. A testvérek eltávolodnak. Tehát ilyen esetben, amikor ezek a jelenségek felmerülnek, akkor igazából egy önvizsgálatot szükséges tartani, hogy abban a nagy tűzben vagyok, amiben először voltam. A fog területén jelent meg a gyógyító kenet. Megoldások jönnek megoldatlan helyzetekre. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor a Szent Szellem falat épít, tehát védőfalat épít, utakat épít és terveket készít. És ez nagyon fontos, hogy tudjuk. Elmondom, hogy egyszer hogy jártam én. Ez 1997 környékén lehetett. Kezdetben több helyen megfordultunk mi gyülekezetbe járás szempontjából, és egy ideig, egy időben Balatonszemesre jártunk, és akkor a pásztor az alkalom végén mondja, hogy ebben a teremben vannak olyanok, akiknek elhívása van. Én itt éreztem, mert a belső bizonyosság által az ember ezt azért előbb-utóbb fogja tudni, de úgy összehúztam magam, hogy egy szót nem szóltam. Nem ez a helyes hozzáállás, nem. Uram, itt vagyok, és használj engem. Viszont amikor az ember imádkozik sokat, és ez volt ugye szombaton, amikor szellemben van sokat, akkor jönnek bizonyos információk, hogy az Úr tavasz folyamán szeretne újabb felkenteket szolgálatba állítani. Több mindent is lehet hallani ilyenkor az Úrtól, hogy az a keresztény, aki a gyógyulás területén áttörést szeretne elérni, az nem teszi bölcsen, hogyha esténként több órát a tévé előtt tölt, mert abból a szelleme nem fog épülni. Nem biztos, hogy az a műsor éppen rossz, mert vannak jó műsorok is a tévében, az nem építi a szellemét, és nem munkálja a gyógyulását. A másik pedig családokban előfordulhat az, hogy az egyik családtag a másikat vagy a szülők a gyermekeket szeretnék bizonyos dolgoktól megkímélni, hogy jaj, te magész nap dolgoztál, hazajössz, akkor most pihenjél csak, majd én elmosogatok, kitakarítok, vasalók, mindenféle. Természetesen van, amikor szükség van erre, hogy a másikat megkíméljük, vagy segítsünk rajta, de a túlzott megkímélésnek van egy nagyon nagy hátránya, hogy eltompul, ellustul. Tehát ez olyan, mint amikor valaki nem használja az izmait, és izomsorvadása lesz. Érdekes dolgokat lehet hallani az úton, amikor imádkozik az ember sokat, és főképpen szellemben. Beszéltem egy ismerőssel még a ősz folyamán, és mondta, hogy milyen jó férje volt, milyen ügyes volt, miket megcsinált, közösen kigondoltak dolgokat, de egyszer azt mondta neki a férje, hogy azért már helyettetek ne gondolkodjam, hogy azért mindenki gondolkodjon saját maga, mert akkor abban leépülés van. Hogyha mindent mondjuk a családfő talál ki, hogy akkor most ezt hogy csináljuk, mint csináljuk, és senki más nem gondolkodik a családban. Tehát a túlzott segítség egy leépülést fog eredményezni a családtagoknál, akiket túlzottan meg akarnak kímélni. Versenypénzről, hogy a tudástavának a speciális esete milyen csodálatos. Az egyik pásztor versenypénzét valaki lenyúlta, és egy másik szolgáló azt mondta ennek a pásztornak, hogy amikor legközelebb tartod az alkalmat, én fölhívlak telefonon, tedd a mikrofonhoz a telefont, és én majd megmondom, hogy mi a helyzet. És akkor így ugye kihangosítva, hogy a tizedik sor szélén a szőke fiú az volt az, aki ellopta az adományodat. A tudásszavának egy nagyon speciális működése, és vissza is került a pénz természetesen. Köszönjük, hogy eljöttetek, jövő héten találkozunk, és folytatjuk a sorozatunkat. Áldás az Urától!